Nem tudom, hogy időn kell majd, hogy tudunk jól gazdálkodni. Minden esetre a tervemben az volt, hogy ha sikerülne az előadás végére érnünk, amit még ahogy készült, annál nagyobbra duzzadt, és aztán már ennek a bőség zavarába kezdtem küzdködni, hogy ebből mennyit tudok igazán átadni nektek, látva a téma választásotokat, hogy az eléggé olyan szerteágazó és nagy, hogy ebből igazán csak két szempontot emeltem ki, és azok alapján készültem erre a mai előadásra, úgyhogy sajnos el fog maradni az a része, hogy a gazdagsághoz, sikerhez való viszony, meg az, hogy a kapcsolatunk a hívőkkel, kapcsolatunk a nem hívőkkel, nem mintha erről nem lenne nekem véleményem, csak nem fogom tudni ebbe bele sűríteni. És amit pedig kiemeltem, illetve még az, hogy mit jelent az, hogy haza, ez egy nagyon jó kérdés, de még ezt is kikerültem. És választottam azt, amivel talán leggyorsabban és legkönnyebben tudnánk dolgozni, ez pedig az ideális család, ideális sikeres személy, ami azért érinti valahol azért a többit is, de mélységében nem. Tehát a mai előadás, hogy viszonyunk a környezetünkkel, ez egy kicsit összefoglalása is lehet, hogy az eddigieknek, bár nem olvastam az előttem lévő előadásokat, tehát nem tudom mennyi átfedés lesz, mennyi lesz ebből különbözőség, valószínűség, hogy különbözőség lesz, mert nem vagyunk ugyanolyanok, még hogyha ugyanazt a dolgot is ismerjük és tanuljuk. Tehát erről az ideálisról gondoltam majd szólni, és ennek egy kicsit érdekes kontextusát próbálom megfogni nektek, és látjátok ezt a képet, kiben milyen érzés keletkezik ezáltal, szép vagy csúnya, gyönyörködtető vagy kevésbé. Mennyire vagyunk ezen egy hullámhosszon, mert ez nem véletlenül hozta. Tehát tetszik. Úgy tegyék föl a többség a kezét, hogy kinek tetszik, kinek nem. Bocsánat. Látjuk, ez már... Jobban mondva, tegyék föl azok a kezüket, akiknek tetszik. Tehát, hogy ebben látnak valami szépet. Tehát... Látjátok, már itt is megoszlás történik, pedig ez a teljes naivitásom volt. Úgyhogy tévedtem. Szóval ez nem tetszik mindenkinek. Nem én választottam, de kaptam, és hát ez a kép. Igen. Tehát mutatok egy másik képet, lehet, hogy végül is tényleg vannak fenntartásaid ezzel kapcsolatosan, mutatok egy másikat. Ebbe a kinek hiányoznak, ez mennyire tetszik neked az előzőhöz képest? Kinek tetszik ez jobban? Aha. Jegyezzétek meg, hol tettétek föl a kezeteket. Lehet, hogy ez is üzen valamit. És akkor megnézek egy másikat, majdnem, ha szolgál. Itt van ez. Ebbe azért bele van kicsit pingálva. Ez kinek tetszik? A háromhoz képest. Aha. Igen, most már hármat láttatok, tehát a... Aha, jó. Na. Ezzel csak azt érdekes, erre nem is számoltam. A képek választása gyakorlatilag tudatosan történt abból a szempontból, hogy van egy tökéletes fénykép, egy ideális, az úgy van. Tehát tetszik, nem tetszik, ez a természetben, ha oda elmegyünk, és ha a szemünkben nincsen semmi probléma, akkor az érzékszerveink által azt látjuk, ami van, egy gyönyörű, szép tavi rózsákat a maguk helyén. Aztán van egy olyan kép, ahol van benne már szürkeség, hiányoznak a színek. Tehát kiri valami az egészből, hogy ebben valami nem természetes, de még ez is lehet szép. Tehát nincs ezzel semmi baj. És van egy másik, a sugallt. Ebben már valaki beletette a magáét, és ez is abból a részből érdekes, hogy hát igen, a kolléganő belefestett valamit. Tehát megváltoztatta azt a struktúrát, ami önmagában természetes úton jelen van, és ahogy ebben a természetes rendhez való viszonyhoz a fényképező megörökíti azt a képet, amit lát, érzékel, ehhez képest mi emberek más-más lássunk szépnek, ez már egy érdekes észlelési probléma, másrészt lehet, hogy tudatosan gyönyörködsz abban a bizonyos szürkeségben, ahogy néha én is vagyok. Tehát nem csak néha, nekem az azért kedves, majd elmondom, hogy miért. Mert az abból az aspektusból próbáltam érzékeltetni, hogy a valóság. Van egy ideális, egy szép, egy eredeti, isteni, tehát mindennel felruházott színnel, formával, élettel teli kép. Ehhez képest van egy valóságosan tapasztalt, ami már az én látóteremben valamelyik a választottak közül, de én most a valóságosnak a szürkét emeltem ki, mert mindig ez az általános szöveg, olyan szürke hétköznapok vannak, nem olyan rosszak, hogy szürke. És akkor van benne egy olyan, ami eltorzítja az ideálist. Tehát mivel az ideális színeit átfesti és átsatírozza, és egy egyedit hoz ki, ami még a művészet területén vagyunk, semmi baj. De mikor mondjuk egy tudatformálásnak a folyamatában vagyunk, akkor azért érdekes, hogy vannak, akik a megtévesztésként használnak ilyen átfestéseket, és eladják ideálisnak. Tehát, mert erre van példa. Tehát ezeknek a képeknek, igazán illusztrációknak ez lett volna a szerepe, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a témára, és már is akkor túl is lépek ezen a kis kép meditáción. Tehát így fogalmaztam meg a mai előadást, hogy ideális, valóságos és sugallt. Talán a három képet fejezi ki. Van egy ideális, a teremtett, a krisztusi, az én fogalomtáramban. Van egy valóságos, ami általunk megélt. Kereszténység, emberség, egyfajta humanitás. És van egy sugallt, ami azért tudatosan befolyásolt. Lehet, hogy ez lenne a legizgalmasabb, de ebből adódóan az volt a tervem, hogy ezen együtt dolgozzunk. Hisz én most ezzel kevésbé foglalkozok a sugallal, bár személyes életemben igen, de most azt nem hoznám be olyan mértékűen. Inkább az ideális és a valóságos dilemmáján próbálok egy kicsit felétek közeledni, ami pedig kiindul a családból, és majd az ideális személy. Tehát az ideális személy meg a valóságos személy, az ideális család meg a valóságos család. Megpróbáltam egy kicsit tényleg a pszichológia területéről hozni olyan ismereteket, mert ez is a célja ezeknek az előadásoknak, hogy ismerkedjünk meg olyan fogalmakkal, értelmekkel, amik által mondjuk az emberi tudomány eljutott annak segítésére, hogy az embert jobban értse és az embert jobban segítse. De azt is tudjuk, hogy ezzel mind lehet ártani is, tehát két élő kard ez is. Az ideális család, de ott úgy fogalmaztam meg, hogy mentálisan, egészségesen működő rendeltetés szerű. Tehát valamiért van a család, és hogy egészségesen működő, azért ennek vannak feltételei, mert erről az egészségnevelők tudnának mondani, hogy a testi egészséget, akik védik, azok mindent megtetnek annak érdekében, hogy eljusson az az ismeret, anyag az emberekhez, akiknek fontos az egészségük, és úgy látják, hogy szeretnék ezt megőrizni, ennek érdekében javasolnak mindenféle lehetőséget. Na most én, mivel a pszichológia inkább a mentális egészséggel foglalkozik, vagyis az ő tárgyköre, ezért fogalmaztam így, hogy a mentális egészséggel működő és rendeltetésszerű család. Az az ideális család az én elképzelésemben, hogy ahol érezni a meghittséget és a reális elvárást. Érzem, hogy szeretnek, és érzem, hogy nem mindennel elégedettek. Mert ebben a dinamikában gyakorlatilag esélyed van a fejlődésre. Ha ez nincs meg, vagy csak az egyik pólusa van meg ennek az egésznek, akkor valószínű, hogy vagy egy fixálódás, vagy egy stagnálás beáll egy embernek az életébe, és hogy igazán az, ami mondjuk korunk és a társadalom problémája, és főleg a fiataloknál érzékelhető, ez a nihil kérdés. Tehát amikor úgy vagyok, de minek, és így is jó. Elégedett vagyok, amivel vagyok, hogy csak ülök a padon, egy paciensemnek a szavait idézem. És ez így boldog életérzés. Nincsenek céljaim, nincsenek feladataim, nincsen kötelességem, nincsen miért fejlődöm. Vagyok, az így elég. Azt mondom, hogy ha ezt már egy érett ember mondja, az lehet, hogy érzékeli azt a külvilágot, de itt nem egy érett ember mondja, hogy úgy átélem a valóságot. Ezért ez egy misztikusabb átélés, mint sem ezt átéli egy kamat, aki nem lát célt maga előtt. Tehát a kettő nem ugyanaz. Tehát az ideális családban ennek a dinamikának meg kell lenni az az, hogy érezd, hogy szeretnek, megértenek, együtt vannak veled, és azt is érzed valamilyen mértékében, hogy azért sejtett a másik valamit. Ami jó lenne, hogyha te belőled megszületne. Na most ugyanezt a dinamikát az Istennel való kapcsolatotokban hasonlóan lehet megélni. Mert az Isten is egy olyan élő személy, aki valóban keresi az alkalmat veled, kegyelmi pillanatok vannak. Kérdés, hogy a mi kegyelmi pillanatokban hol vagyunk, mindenhol tartózkodhatunk, és lehet, hogy nem ott, ahol pont mellettünk van Isten, tehát oda se fordulok. Tehát az észlelésem nem biztos, hogy reális, hisz nem észlelem. A következő az ideális családnak a másik szempontja, hogy érzi mindenki a ráeső feladatát, és ezen belül a felelősségi körét. És ezt mindazt annak a kontextusában, hogy ő éppen milyen fejlődési szakaszban, milyen sajátosságból tart éppen. Tehát nem érezheti felelősnek mondjuk a gazdasági helyzetére egy családban a 6 éves Pistike magát. Ez itt valami, érezzük, hogy ez olyan diszonáns. Vagy nem érezheti ugyanilyen problémának az ő felelősségi körének, hogy az édesapa-édesanya házasságát megmentse. Ennek ellenére megpróbálja. Hála a gyerekek észlelésének, mert apa-anya még lehet, hogy nem mozdult erre be. De a gyerek majd hozza a tünetet. És akkor lehet, hogy a férj és a feleség is elgondolkodik a saját egymással való kapcsolatán. Attól függetlenül nem mindegyik tünet hordozza a gyermekeknek, vagy a gyermek tünete hordozza a házaspár kapcsolat diszonanciáját. Tehát azért erről is jó tudomást szerezni. És a saját fejlődési sajátossága az az, hogy van egy korosztályi sajátosság, van egy érzelmi, egy intelligenciai fejlődésünk, egy tudati szintünk körülbelül, amin belül mire képes, mire terhelhető egy bizonyos éves ember, és azt is látjuk, hogy itt mi fiatalok, ez a 20 éven túliak és a 30-asokban már sokkal rendezettebbnek kell lenni azt, hogy legalább próbáljad megfogalmazni azt, hogy te magad miért érzel felelősséget. Mik a feladataid? Jó, hogyha ebből te magad tudod azt, hogy körülbelül mi tartozik rám, és mi pedig nem. És mindez pedig, ami megint hosszú és külön előadást érdemel, de nagyon szeretem, én is úgy tanultam, hogy szeretetből, örömmel, szabadon igyekszik ezt végezni. Ez az, ami általában szintén megakad, mert vagy kényszerből kezdem el azt tenni, ami az én feladatom, mert ezt kell tenni, ezért nincs is benne örömöm, mert a kényszerben többnyire nincsen öröm. A szeretetből tudom magamévá tenni, ez azért ez egy út. Ez nem olyan egyszerűen jön az emberhez, és szabadon, tehát én magam is akarom ezt, amit feladatnak esetleg valaki rám testált, azaz mondjuk apu vagy anyu megkér, hogy vigyem le a szemetes földről, és akkor erre én azt mondom, hogy most pont lázadó koromban vagyok, hát vigye le a tesó. Na most akkor oké, úgy látszik, hogy ez mutat belőlem valamit a szülőknek, hogy ez a gyerek ez valahogy próbálgatja magát, de én most téged kértelek meg, tehát erre nem tudom, mit válaszolsz. És azért nem akarom. Jó, ezek szerint nem számíthatok rád. Hát most ne. Jó. Tudomásul vettem, kifordultam a gyerek mellől. És aztán van egy bátyja, őt is le lehet küldeni ezzel. De lehet, hogy azt mondja, hogy úgy elgondolkodik, hogy tiszteld apád, anyádat, hallottam már ilyet a templomban, meg hát most tényleg úgy láttam, hogy anyu eddig van a munkával, hát megtehetném végül is, mert csak a számítógépet, ha most egy kicsit leállítom, akkor még a mozgás is jót tesz. Lehet, hogy végigjátszódik egy-két dolog a gyerekbe, és aztán puffogva, de elmegy. A Bibliában is látunk ilyen történetet, hogy hát az egyik fiút kérik, azt nem megy ki, a másikat meg puffog, azt mégis kimegy. Tehát érezzük ezt, hogy azért ez elég emberi válaszok, de születő válaszok. Ezért nagyon fontos viszont egy érettebb ember eljutni erre a pontra, hogy szeretetből tudja tenni, amit tesz, mert akkor párosul hozzá az öröm, már rögtön nem vagyunk annyira depressziósak, mert több a öröm az életünkben, és szabadon el tudom dönteni, hogy én ebből ez nekem is jó. Sőt, talán javamra válik, sőt, ebből még Isten tehet valami jót, és bár én ezt nagyon nehezen hurcolom. Mondjuk egy ilyen nagyon erős példát mondva, elhagy a férjem. Hát ebbe aztán keressük meg azt a örömet, meg a szeretetnek a dinamikáját. Mégis, ha nem tudom ezt elfogadni, ezt a tényt, vagy azt, hogy meghalt a magzatom, ez tény. Ezzel szembesülünk, ha ezt nem sikerül meg elfogadnom, addig én nem tudok szeretni se örülni. Ez is akadályozó tényezője lehet a fejlődésnek. Tehát tovább is lépve a másik ideális család részre, hogy minden tag része a közösségnek, és egyfajta vérségi alapú mindenképpen ez a közösség, bár tudunk, hogy van már több olyan családmodell, ahol már 2-3 házasság után is összekerülnek, de az is egy vérségi alapú, és illetve a házasság köteléke alapján egy újabb rendszer jön létre. Tehát minden tag része a közösségnek, azaz, ha lehet, nem egy olyan közösség a család, mert ez az ideális család, tehát ott része mindenki a közösségnek, mert van olyan család, és találkoztam olyan család, de ahol nem része a közösségnek. Ezt egy érdekes módszertannal előhoztam a családból, és ezek a tudatalatti funkciókat gyönyörűen kihozzák. És abból teljesen reális képet, azaz a szürke kép bevillant, amit addig nem akartak elfogadni, sőt az a baj, hogy a szülő nem akart elfogadni, hogy az a kép, amit sejt az ember, de míg sejtem, az semmit nem ér. Ha ő maga is látja azt, amiben van, az sokkal többet segít. És ő maga látta meg azt, hogy hoppá, hát a mi rendszerünk az úgy néz ki, hogy mi vagyunk egymásnak, ő meg totálként van a közösségből. Hát vannak érthető magyarázatai ennek. De létező probléma, tehát azt mondom, hogy nem minden tag része a közösségnek, és ilyen van. Tehát az ideálisban mindenki része a közösségnek. És aztán a családban az egyén szükségleteit, azaz, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, fáradt vagyok, ezt vagy azt szeretném mondani, vagy ehhez így érzek, úgy érzek, ezeket kifejezésre tudom juttatni. Ez is az ideális családnak a része, ez sincs meg minden családban, mert úgy szorong egyik vagy másik, hogy nem ismeri, hát mondanám én neki, de hát úgy is, hát mit ér az? Illetve már mondtam neki, aztán ebből adódóan nem mondom már tovább neki, tehát megakad a valóságos családban, amikor ez a folyamat, hogy mi merjük a szükségleteinket, merjük az érzéseinket is feltárni, mert egy meghitt, érzelmileg stabil közösségnek ezt ki kell bírni. Ha érzelmileg instabil, ott te magad is érzed, hogy az nem terhelhető sokáig. Tehát itt az érzelmeknek nagyon fontos szerepe van, hogy azzal aztán hogy tudunk gazdálkodni, kioltjuk vagy gyűjtjük őket, attól függ, hogy milyen pólus, negatívat vagy pozitívat, de ezekkel be tudunk tankolni, és aztán annak a hajtóanyagával visszük is a mi életünket. De már ott van a gond, hogy a kifejezésben is lehet nekem gátoltságom, nem merem az én alapvető szükségletemet sem megmondani, hogy hidd el, hogy fáradt vagyok, nem bírok még egy terhet, erre tök evidens, hogy te fogod még ezt a plusz feladatot elvégezni a családban. Mert úgyis ezt megszoktuk. És közben tönkre megy az egyik, és nem figyel a másik. És ahogy erre van a kontra, hogy figyelembe tudja venni a másokét, tehát egy ideális családban elengedhetetlen az empátiás készség, a részvét érzet, hogy ez egy mély fájdalom, nem kell lehet úgy nyúlni, mint elefánt a porcelánboltban, mert akkor annak bizony törés a vége, és vannak olyan porcelán értékeink, és a részvét mondjuk, vagy a gyász, az azért egy porcelánhoz hasonlítanám, ami nagyon értékes, de nagyon keményen sérülékeny is. Arra vigyázni kell. És ezt is a családban különböző mértékben élik meg az emberek, tehát ez az ideális, ahol ezt figyelembe is tudja venni egyik vagy másik tag. Úgyhogy most még csak az ideáról beszélünk, de le fogunk menni azért a valóságba is. A támogatást tud adni az egyénnek. Kinek nincs szüksége segítségre? Tegye föl a kezét. Bölcs emberek vagytok. Jó. A bölcsesség útja az, ez az első lépés. Hogy meglásd magad. Tehát szükségünk van a támogatásra. Messze menő becsapottság az, ha úgy érzem, hogy én mindent tudok, lehet nekem mindenható fantáziáim, nincs ezzel semmi baj, se gyerekkorban, se később. Ezek jó dinamikai belső eszközök, de azért érezzük, hogy hatalom alá rekesztett emberek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy próbáld meg magadat, talán ezt említettem ebben a közösségben, és 10 napig nem enni. Érzed, hogy mennyire vagy te hatalom alá rekesztett ember. Érezni azt, hogy nekünk vannak szükségleteink, vannak, amik felszínre akarnak törni, és erről döntésed van, hogy mit kezdesz ezzel, vagy mit nem kezdesz ezzel. Tehát támogatást kell kapjunk a menet közben felmerülő megakadásainkhoz. Egy jó családban időben adott válaszok megérkeznek. Egy ideális családban. Kap útmutatást, kap a világnézetről egy jó képet, kap, amiben megvan mindaz, amit Isten is tervezett. Ezt majd azért is, bár én lelkész vagyok, és lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, tehát kérem, fogadjátok el, hogy én ebben a szemszögből nézem a világot. És egy kicsit a pszichológia ráerősít erre a világnézetre. Ezt is megmutatom, aki nem volt lelkipásztor, csak egy viselkedéskutató, ő maga is megfogalmazza ugyanezt a fajta világnézeti szükségességet, sőt Jung is észrevenni ezt a fajta nyitottságot Isten felé Jungnál. Tehát támogatást tud adni az adott pillanatokban, tud valós problémakezelési stratégiákat adni az embernek, és itt vannak hiányosságaim meg én. Hogy a fenébe kezeljem ezt a problémát. Ez se baj, hát nem vagyunk mindentudók, de ezért segíthetjük egymást, hogy rátaláljunk arra, ami valóban a problémát megoldja. De azért ez munkanélkül nem megy. Tehát aki nem tud dolgozni, az soha életében nem fogja tudni a problémáját megoldani, majd mással megoldattatja, de ezzel pedig elveszítette a szabadságát. Tehát ezért mondom, érdemes dolgozni saját magunkon. És van egy támogatás, hogy tud adni, az, hogy kontrollt, hogy ezt, fiam, itt, így, nem. Eddig és nem tovább. És ebben nem az, hogy ezt, fiam, eddig és nem, meg hogy nem is tovább kéne, tudod, vagy... Azért ebben érezzük, hogy ebből minden lát a gyerek, de hát jó, jó, hogy beszélsz itt nekem, csak semmit nem értek ebből, hát értem, amit mondasz, de úgy látom, ezt te nem gondolod komolyan. Tehát nem hiteles az apa vagy a anya, akinek mondjuk ezt a kontrollt kellene adott pillanatban, adott szituációban megtenni. Tehát ezzel támogatom az egyén fejlődését. Hisz mit kap az a gyerek, akinek bármit lehet tenni, csak elég fantáziálni róla, hogy az akkor mindent magáénak akar az életbe. Hát ilyen emberhez pedig kapcsolódni nem lehet, tehát ez az ember magányos lesz az életbe, valószínű becsapja önmagát, hisz megvásárolni próbálja a szeretetet, soha életben nem fogja megtapasztalni a meghitt, őszinte szeretet kapcsolatot, tehát veszít ez a szegény ember, pedig nem így indult az életbe, de az anyja, apja megengedte, hogy legyen bármi, mert a szeretetbe bármi belefér, hát igen. A türelem benne van, csak vannak határok. És van, ahol a támogatás az pihenni hagyja a benne lévő embert. Erre megint egy olyan példa, hogy az egy esetélményem, az apám, ha én alszok, képes rám törni az ajtót, és felébreszteni, hogy téged keresnek a telefonnál. Na most itt ősi magyar hitvilág, meg mit tudom én, mehetnénk vissza ilyen vallás történetbe, ott is, hogy micsoda szent dolog mondjuk a magyar lélekben az álom, az alvás. Tehát akkor azért nem illik embereket zavarni, meg még ebből... Tehát tisztelhetni annyira a lányát, hogy fölírom, hogy keresett ez és ez, ha csak nem egy olyan dologról van szó, hogy a lányom erre várt, erre a hívásra már egy fél éve, vagy egy hónapja, tehát akkor csak beszólok neki, mert tudom, hogy mennyire fontos ez neki. De nem azért, mert lépten nyomon. Tehát hadd a pihenésre is időt, vagy a másik, amikor csak gyerünk, itt csak munka van. Itt aztán te egy pillanatig se ülj le, itt csak dolgozunk, ezzel nincs semmi baj, csak azért belefáradunk a sok munkába. Még a sok gondolkodás is elfárasztja az elmét, tehát a végén jó lefáradunk itt az alkalom végére, tehát ha gondolkodunk. És akkor még tovább fűzném ezt az ideált, hogy teret biztosít az interakcióra. Azaz lehetőséget biztosít a másiknak közölnie önmagát, lehetőséget biztosít ahhoz, hogy én is közöljem magamat, azaz nem bújok el, nem az elefántcsontoronyba elmegyek, és akkor a gyerek mindig vágyódik az apa után, de hát az édesapa lelkipásztor, az édesapának megvannak a feladatai, vagy az édesapa egy jó menő menedzser, hát az apu a pénzt keresi, tessék, megérteni kisfiam, hát vágyott, az egy dolog, én is vágyottam annak idején, vannak sovány ligatok, és ez a gyerek majd úgy fejlődik, és aztán, hogy milyen is a férfi, meg az apa, hát erről sok mindent képzeltem, biztos, hogy olyan a férfi, aki nem képes önmagát közölni a másikkal, tehát intimitás zavarokkal majd fog küzdködni a szexualitás idején, ezek is jöhetnek. Tehát minden a zsákba benne van, nem lehet komolytalanul venni ezt a dolgot, hogy interakciót biztosítsa. Azaz, hogy legyek jelen, ha már az én családom. Ha meg nem, akkor ne akarjak családot. Legalábbis ne büntessem másokat az én egoisztikus gondolkodásommal, mert az viszont nem segít annak, aki szeretetet vár. Mert mi emberek olyanok vagyunk, akik szeretetet kapni, és szereti azt kifejezni. És itt bizony az fog sérülni, aki várja a te szereteteket, de te mert olyan vagy, mert olyannál tettek, nincs ezzel semmi baj, csak akkor ne családba gondolkodj. Mert ott sérülések lesznek ennek a fajta hozzáállásnak. Illetve vedd figyelembe azt, hogy ezzel bizony te másokat megkárosítasz. Aztán ebben a teret, az interakciós térben ott van a kötődés, ezek is változnak, mikor, mennyire akarjuk mi a közelséget, távolságot, kivel, hogyan, és ott a fejlődés lélektanban gyönyörűen lehet végigkövetni, hogy a csecsemő az anyával való kapcsolatot, azon belül nagyon szép, vagy a biztonságérzés, ez is az mi belső klímánknak a jelenléte, akkor ott tanulok meg beszélni, amivel föl tudom venni a másikkal a kapcsolatot. Van egy ilyen eset élményem, hogy hát olyan nekem nagyon nehéz beszélnem emberekkel. Hát mondom, azért próbáljuk meg ezt itt. Én is ember vagyok, hát ha menni fog ez. Tehát, és kiderül, hogy bizony, hogy az én apám az nem volt, velem sose beszélt. Ez egy fiatal ember. Azt se láttam, hogy beszél az anyával. Hát ez egy ilyen jó, magának való ember volt. Vannak ilyen emberek, biztos megvan az oka is ennek, de itt van egy lecsapódott ember, aki vágyódik egy társ iránt, megkeresni, nem látja magába semmi hibát, de mégis ott van egy alapvető elakadás is, hogy én nem tudok kapcsolatot teremteni a másikkal. Vagy amikor lehetne beszélgetnünk, akkor meg csak úgy dumálunk. Mert hát nem tudom kifejezni a beszéd tartalmi vonatkozásait, sem az, hogy mire vágynék, mi a szükségletem, sem az, hogy éreztem ma magamat, sem az, hogy erről azt gondolom, hogy, és ezt jó lenne, ha komolyan vennéd. Tehát ezek a tartalmak úgy elsikkadnak. Hát úgy vagyunk, mert örülünk, hogy beszélgetünk, mindegy miről. Mert már a beszéd élménye nagy élmény. Tehát, de közben nem haladunk, mint felnőtt ember. És aztán itt van az interakcióban, hogy az én értelmem is akaratlan, és amelyik gyerekkel nem foglalkoznak, erre jó példa, akik nevelő otthonban vannak. Intelligenciájuk egyrészt a kötődésből való szorongásból adódó nehézségeknek köszönhető, de a inger szegény környezet megadja ugyanannyira a kognitív szinten emelkedését, intelligenciájuk behatárolt lett, azzal már szinte a társadalmi vonaluk nyilvánvalóvá lesz, hogy kb. Mifele tud menni. Eléggé durva tényadatok ezek, ezért kell felelősebben gondolkodni. mert ezek családokból jönnek, valóságos családokból jönnek ezek az emberek, és emberek, nem intézetisek, emberek. És ahogy olvassátok, érzelmi erkölcsi fejlődésre is lehetőség van. Azaz a jó és a rossznak a különbség tételére is próbálok nevelni a másik embert, hogy bizony az apunak fáj, hogyha te ezt csinálod, ha mindig rúgdosod, vagy hogyha leköpöd, vagy bármi. Ez vannak kultúrák, ahol ez nem természetes, mert nyugodtan leköpheti az anyját. Erre is egy példa, utazik a vonaton, megy a kis nemzetiségi gyermek és az édesanyja között az interakció, és akkor kártyáznak. Veszít a gyerek, puff, egy oda neki. Jó. Szóval ez nem tudom, hogy az anyának miért esett jól, mert nem lett tiszteletbe tartva. Tehát az arcunk azért az Isten képűségünket, de ez megint kultúra függő, hát ott. De ha te egy párkapcsolatra fogsz lépni egy hasonló kultúrközegű emberre, számolnod kell ezeknek a feszültségével. Mert ezek hozott elemek, de az is, hogyha mondjuk egy skót emberrel fog összeházasodni egy magyar. És akkor a gyerek meg, vagy egy erdélyi meg egy skót. És akkor ebből a magyar gyermek, mivel Budapesten jönnek, magyar akarok lenni, hát apát, skót, én meg erdélyi, én ezt hangsúlyozom, tehát feszültségek jönnek a hozott társadalmi kultúrközegből. És az ideális családban pedig körülhatárolhatóak a szerepek, tehát nagyon jól kell tudni azt, hogy van anya és apa, meg van gyerek. És valóban van olyan, hogy van, amit anyunak, apunak szabad, gyermeknek nem. Van, amit a gyermeknek, gyermek érdekében az apunak, anyunak is szabadna lenni, de apu és anyu ezt már nem illik neki. Felszabadultan játszani a gyerekével, mindennek úgy kell lenni, és akkor a gyermek olyan ingergazdagon fölnőve nem tud játszani, nem tud örömet átélni, nem tudja a feszültségeit csökkenteni, ahogy azért lélektanilag fontos lenne egy embernek. És tehát vannak szerepek, normák, szabályok, értékek, generációs határok légkörét tudja egy ideális család biztosítani. És itt a generációs határok, itt nem a generáció nélküli családokról beszélünk, bár ez is része a társadalmunknak, amit ki az apám, már azt se tudom, nem, hogy miért a nagyapám ki. Tehát ezek valós problémák. Jó, ha mi azért tudunk legalább három generáción keresztül látni önmagunkat, az sokat segít. És még szerencsésebb, ha távolabbra is lát, mert azért az nagyon gazdagon tud üzenni a múltunk. Na, a valóságos család, amit én szeretek nagyon, az pedig a valós élet. És ez rettentő izgalmas, hogy küzd az eddigiekkel, tehát mindenki a maga kis sajátos módján szerettei által, akik lehet, hogy nem szerették, de ő azzal a szeretettel próbálja megoldani az életét. Tehát küzd családdal lenni, családdá érni, ha elérte a családot, vagy emberré lenni, ha csak személyesen. És vannak egy olyan plusz kitételt tettem, mert azért a pásztorpszichológus itt van, hogy lelkipásztor, ez én identitásom. Én nagyon mélyen hiszem azt, hogy vannak, akik Isten kegyelmében bízva, és a szeretet kapcsolataikból együtt küzdenek meg ezért az ideáli, amit az életben nem fogunk elérni, de azt hiszem az ember tragédiája erről szól. Nem rossz dolog ez a küzdelem. Legalábbis Vörös Martin. Vagyis, tehát semmiképpen nem. Tehát a küzdelem ilyen szempontból nagyon fontos az ember életére nézve, és ez a valóságos család, és itt jönnek elő valós szituációk, valós szürke hétköznapok, valós határproblémák, valós érzelm nincsen, szükséglet nincsen, kommunikáció megakad, stb. És akkor belépünk a következőbe, hogy a valóságos családban mi minden fordulhat elő. Mert ha mi igazán megnézünk, és kezdjük mindenki a saját házatáját, és ebből nem kell nyilatkozni, de most akkor nézzünk saját kis otthonunkba be, a valóságos családban előfordul kommunikációs zavar. Van, hogy engem nem értenek, van, hogy én nem értem őket. Van ilyen életérzésed? Ha van, akkor a valósághoz van között. Ha nincs, akkor lehet, hogy egy ideálba élsz, mert vagy pedig egy kegyelmi pillanatot élsz meg. Adj hálát az Istennek, hogy most olyan jól tudunk egymással beszélgetni. Most nincs semmi. mert azért ezek nagy dolgok, mert vannak ilyenek is. És ezt lehet szakítani. És az örömmel jár. Aztán, és Isten is segít. Visszafordítva, hogy a valóságos családban előfordul, hogy túlzottan megengedünk valamit. Valahogy, és ezt ennek a lenyomatát érzékeli a család összes tagja, hogy ennek a fiúnak, vagy csak az apa érzékeli, sokat megengedtél. Látod, itt van a te nevelésed. Jó, ez egy kicsit differenciáltabb a probléma, de érezzük, hogy ott valaki túlengedett valamit, de valaki meg hagyta túlengedni ezt a valamit, úgyhogy a túlzott megengedés is valós tapasztalat. A túlzott korlátozás, erre is van valós család élmény biztos, ahol nem lett volna adekvált, hogy te ott ne tudd kibontakoztatni magadat. Itt, ha mi eszünk, akkor nem beszélünk. Volt, amikor ez érték volt, sőt, mert kint a mezőre menet beszélgette. Mert olyan sok volt a kinti munka, el kellett látni. Most gyorsan megebédelünk, de akkor intenzíven az étel lesz koncentrálunk, és ezzel semmi baj. De most más világot élünk. Mert mikor megyünk mi ki a mezőre a fiúval kaszálni, és közben beszélgetünk, mert gondolom, vagy csak ott is az, hogy hát kaszálásba menet, nem beszélünk. Ilyen magyar közmondás nincsen. Tehát valószínű, hogy valahol zajlott a kommunikáció, csak nem az asztalnál. Most más világot élünk. Most ez már lehet, hogy káos. Hogyha hazajött a gyerek, hogy megdicsért az a tanárnő, akitől már mindig az elismerést vártam, na majd ezt otthon elmondom, apunak legfőképpen, mert én mondjuk vagyok a kislány, szeretnék ezzel hízelegni apunak. Erre mi van? Apu.
Köszönöm.
Vagy csak elég a tekintete? Mi volt veled? Erre valahol olyan, erre a tónusra igazán ez a gyerek majd elmondja, hogy hú, de jó volt, azt képzeld el, mi történt velem. Tehát, hát tényszerűen az történt, hogy jó. És az érzelmet megölte. Szóval, és pedig itt örült. Örüljetek az örülőkkel. Hát az édesapa nem tudott örülni a gyereke örömével. Felnőtt emberről van szó. Ezért mondom, hogy mi is felnőttek vagyunk, tudunk-e örülni az örülővel. És sírni a síróval. Aztán itt van az, hogy túl hideg és túl meleg viszonyulás van. A valós családban előfordul ez is, hogy még ettől rosszabb is. Amikor a hideg-meleg egyszerre. Ezt a skizofrén anyának szokták mondani, aki skizofrénné tudja tenni az egyén fejlődését. Ez rettentő nagy teherré tud válni egy gyermek fejlődésére nézve, ahol ez a hideg-meleg ez egy ilyen túl. Mind egyszerre. Most a túl hideg, ezt láttátok, hogy ugye teljesen elutasító, nem érdekel igazán, hogy mi történt veled, és azt hogyan élted meg. A túl meleg, meg ott is bemegyek, nincs ajtó az anyunak a eszköztárába, hogy az azért van, mert ha bezárta a gyerek, talán azt akarja, hogy ne lépjél be, vagy ha belépsz, kopogjál. Az anyuci bemegy, rátör a gyerekére, és akkor pont elkapja őt valamilyen pillanatban mondjuk, és akkor na a szigor, meg a szégyen egyszerre bezuhan, és akkor ennek a lenyomatát ő egy életen át szépen viszi, és lehet, hogy nem tudja kidolgozni magát azzal a fejlődési szituációval, mert a szégyen nagyon keményen rombol. De van ilyen, ahol annyira meleg, én mindent akarok ebből a gyerekből, mindenhez van közöm, csak már a gyereket undorodik a nőtől. Mert hát még most is puszilgat, közben el akarja utasítani. Tehát ezek is meg tudják akasztani a gyermek fejlődését, illetve a családban az nem mindegy, hogy hogy megy. És ez a hideg és a meleg, ez szarat lesz, de valójában nem érzi a gyerek, hogy szeretnék. Ilyen is van, ilyen eset tapasztalatom, és nagyon a perifériára szorul egy ilyen ember 14 éves korára. Isten kegyelme, hogy még nem fejlődik annyira, de már nagyon komolyan az agresszorral kezd azonosulni. Ez egy nagyon belső, kemény lélektani szituáció, és kérdés, hogy sikerül ezt majd még megjavítani, amit már nagyon keményen elrontottak. Mert nem tudtam 10 évig szeretni a gyerekemet. Megtettem érte mindent, de nem szeretem. Hát köszönöm szépen az ilyen gyereknek. ez a 10 év itt van összesűrűsödve 14 évesen. És ő azt tudta elmondani az ő édesanyjáról, maga az anya, hogy érzem, hogy szeret minket, és mondom, mégis miből érezte? Ez az. Éreztem, hogy kötődik az anyám. Szeret minket, de az nem szeretet, amit... Hogy szeretet? Nem tudom. Az nem szeretet. Bárhogy is akart minket szeretni, az nem szeretet. Ez az, amikor totál ambivalencia van a személyiségben. És ez uralja. Aztán itt vannak, hogy összemosódnak a határok a valóságos családban. Vannak erre a mai társadalomban a férfi és a nő egyenértékű emberek, dolgozó emberek. Van, hogy tényleg anyunak olyan a munkája, hogy nem tud úgy főzni, apu veszi át. Ebből adódóan azért nagyon jól tudatosítani azokat, hogy mi ezt miért tettük így, miért így csináljuk, azért nagyon szeret anyu főzni, sőt lehetőséget adunk anyunak, hogy nővé váljon, mert azért a nőhöz hozzátartozik, ha másként nem, de azért a mély lélekben lakik benne egy anya, aki gondoskodni akar, nem csak pénzt keresni. Tehát jó, hogyha ez is mozgósodik egy emberben. Aztán a kötődésben konfliktusok. Azt érzem, ha hazajön a férjem, hogy a gyerekekkel foglalkozik elsőként. Ezt közben itt vagyok én. Igen. Ez sincs jól. Hisz a gyerekhez jobban kötődik az apa, mint a feleséghez. Miért oda rohan először? Hát ki itt a legszeretettre való, kit választott életetársának, a másik az ajándék. Istentől meg kapott ajándék a társad, és ha őt nem üdvözlöd, nem csak a gyerekek, hát a gyerekeknél is kiderülhet, a gyerekekben szeretné a saját negatív gyerekkorát kijavítani, mert hogy az apja az abszolút negatív figura volt, hanyagolta őt, ő egy jó apa lesz. Valóban jó apa, csak férként elég nehéz az ilyen mellett feleségnek. És szexuális zavaruk keletkezik ebből. Tehát ez is olyan, hogy nem lehet emellett elmenni. Aztán vannak életkori sajátosságok, tény, hogy be fog lobbanni valami, nem lesz olyan kiegyensúlyozott, harmonikus az élet, mert a gyerek éri, a gyerek változik, a gyereknek vannak osztálytársai, ebből adódóan is megváltoznak, az ő világszemlélete, lesznek konfliktusaink. Aztán vannak valóban szexuális zavarok, egy párkapcsolaton belül egy nagyon fájó pont, mikor az anya jobban akar egy gyermeket, mint sem a Istentől kapott szexuális öröm áttélését, és ebből adódóan megroppan a házasság is válással folytatódik, de egyik se ismerte föl időbe. De sikerült ezzel a hozzáállással megölni a férjét. A férjének a felé irányított érzéseit. Ez az egyik oldal, a másik oldalnak is megvan a maga magyarázata, de bizony keményen megterhelt területek ezek is. Aztán vannak olyanok, hogy egyszer csak megbetegszünk. Nem várjuk, tehát mi a harmóniára törekedhetünk, mégis lehet, hogy ha kilépsz, eltöröd a lábadat, a pokát, kimozdul, focizol, ennek a eredménye, hogy kórházba, sportkórházba kerülsz, lehet, hogy karriered tör meg ezáltal, mert te egy jó sportoló voltál, mindig is erre vágytál, tehát lesznek szomatikus terhek a valós családban. Aztán a generációs problémák, ahogy említettem, nem is ismerem a apámat, de a nagyapámat se. Aztán az előző családokból való hátrahagyott kötelezettségek, hát nekem van már két házasságom, abból van két gyermek, itt most a harmadik házasságba lépek, mi legyen ezekkel a gyerekekkel, milyen legyen a viszonyom velük, az új feleség hogy áll ehhez a kérdéshez. A valós családban ilyen előfordul. Az ideálisban ez tökéletes, mert Istennek legyen hála, működnek dolgok, de a valóságban előfordulnak ezek. És most akkor átlépnénk, lehet, hogy jobb lett volna ezzel kezdeni, de már mindegy, mert én sorrendszerűen csináltam. De végül is ebből a családból jönnek ezek a sikeres, áldott, vagy áldatlan, vagy ideális személyek. Tehát mi magunk egy ilyen valóságos családból jövünk, jó esetben ideákkal. rossz esetben, ha ez nincsen, akkor már nem is vágyódom jobbá lenni. Ami pedig a nihilnek egy alapérzése, vagy egy olyan hamis megelégedettség, ami nem kellő önismeret van mögötte. Mert én elégedett vagyok magammal, már tudom a pozitívumaimat, negatívumaimat, és érdekes, hogy milyen szépen már egy önismeretében előjáró ember ezt tudja. De milyen jó, mikor ez az ember egy fél év után azt is mondta, hogy most már tudom, hogy a negatívumaim azért vannak, hogy abban fejlődjek. Eddig csak a társa vette észre, hogy ezek elég negatív dolgok. Ő is kezdte érezni, de ez őt nem zavarta, de a másikat igen. És mikor a másik is látja, hogy hát ezzel megbántok, igazán én se vagyok teljes, hisz az, hogy van egy dolog, egy állapot, és én ezt elfogadom, ha béken van, mert van, amit csak el lehet fogadni. Tehát egy betegséget olykor nem lehet. Van, amit nem lehet gyógyítani, csak elfogadni. És például azt is csak el lehet fogadni, hogy te férfi és nő vagy. Ha ezt sem sikerül elfogadni, akkor ez nem identitászavarhoz fog juttatni. Én elutasítom a saját nememet. Nagyon fontos szerepe van az elfogadásnak, tehát ezt csak azért érvékeltettem, mert van, ami beletörődés, és van, ami elfogadás. És már csak itt, hogy vannak, akik segítenek elfogadtatni nagyon gyors úton. Azon, ami még lehet változtatni. Ez pedig már, akik átfestik a ideált, egy olyan kicsit torzóvá. Tehát a rendeltetés szerűtől eltávolodott, és azt mondja, hogy úgy is az valóságos az a kép, de azért ember bele pingált. És azt mondja, vannak adba színek, szép az, csak úgy kell nézni. Nincs ezzel semmi baj, de van egy ideális, valós kép, amit pedig valahogy előállt. Azokból látom meg a színeket, a formákat, minden egyéb dolgot. Ez az általános kijelentés, még a pogányoknak is adatik. És akkor átlépünk gyakorlatilag erre a személyre, hogy milyen az ideális, sikeres, az én fogalomkörömben áldott személy. Ehhez egy sajátos arcpolitikámat hoztam, ami biztos, hogy fejlődeni fog, de most itt tartok. Jungtól hoztam egy megközelítést, és Calvin és Loyola Szent Ignácnak a értelmezési keretét, ami két egymásnak szöges ellentéteit tudjuk, a jezsuiták meg a kálvinisták között mekkora ütközés van, de Krisztusban azért nagyon sok közös vonás van, úgy érzem. Tehát én magam legalábbis felfedeztem ennek a közös pontját. Ez pedig úgy hangzik, hogy az ideális személy az, Jung szerint, a személyiség elérése nem kevesebbet tartalmaz, mint egy különleges egyedi lény teljességének a lehető legjobb kibontakoztatását. Tehát egyedi vagy, és válj önmagaddá. És én ezt a folyamatot segítem. Ha pszichoanalitikusként, akkor az én hitem szerint foglak téged megvalósítani. Ezért nagyon jó egy független személy, akit megismerhetünk, Isten, akivel ha kapcsolatba kerülünk, akkor ő azért átdolgoz bizonyos olyanokat, ami viszont hatos válasz, az az emberi, de nem hetes, az az isteni. De mégis vannak, akik az isteni személy birtokosai ilyenkor egy felépítettség során. Hisz úgy építik föl az embert, ahogy nem biztos, hogy azért Isten is elképzeli, mert az Isten gondolatai nem az embernek a gondolatai, tehát meg kéne ismerni az Isten gondolatait ahhoz, hogy felismerjem, hogy ebből mi az embernek szóló gondolat, és az emberit is meg tudjam különböztetni. Tehát de egyetértek teljesen Junggal ezzel az egésszel, mert az emberi. Igenis, tessék a benned lévő egyedit, amit Isten beléd helyezett, kibontakoztatni. Ez egy sokszor elmond mondásom. Istennek azzal köszönhetjük meg az életünket, hogyha mi életünk teljességével, hálával élünk neki. Kemény mondat, sokat lehet rajta gondolkodni, bár nagyon egyszerűnek tűnik. de ez a kibontakoztatás benne van. És ezzel annyit tettem hozzá, két olyan nagy teológus, akik azért leraktak olyan lelkiséget, amik embereknek a fejlődését elősegítette, Isten ügyét előrevitte, és mindezek a néhány szempont, ez teljesen biblikus. Csak nem emeltem ide igéket, de mindezt a kibontakoztatást én úgy tudom elképzelni, hogy Isten kegyelméből, azaz sajátos időkontextusban Isten belép az életbe, és képes téged érinteni, képes téged mozgósítani a benned lévő dolgokat. A kegyelem az mindig egy minőségi idő, szeretet áll mögötte. Aztán ez a szeretet arra motivál engem, hogy én emberré váljak. És az én emberré válásom legnagyobb kihívása a krisztusi ember. Nem a krisztusi Isten ember, hanem a krisztusi ember. Mert a Krisztus, ő a tökéletes kijelentés, akiben a 7 és a 6 egybe volt. Mi csak 6-osak vagyunk. Mikor nagyon Istenek akarunk lenni, akkor maximum 666-ig jutunk el. Azt meg tudjuk, hogy kinek a eszköze. Tehát a teljes önmegvalósítás az veszélyes út. Az hitem szerint, Isten szerint is. Tudjuk, hogy az melyik lélek. És melyik lélek az, ami ezt mondatja veled, hogy teljesen valósítsd meg magadat. Úgy, hogy közben nem veszel tudomást arról, amit pedig az érett személyiség jegyek közt Maslow említést tesz, tehát a transzcendentalitás felé való nyitás, ezen belül pedig Krisztusra való nyitás. És mindez az én létem igazán motorja az, hogy Isten dicsőségére éljek, és embertársaim javára. Na ez egy óriási nagy feladat. Ez is egy nagyon eszenciális gondolatok amúgy. Azért se akartam ezt nagyon bőlére ereszteni. Ezt csak magunkévá kell tenni. Kegyelemből, Krisztusban, Isten dicsőségére, ember javára fejlődjek. Ennek van jövője, ennek az embernek. Nem csak itt a Földön, hanem a túl is, mert Isten ígéri, hogy az ilyen embernek jövője is van. Aztán van egy ilyen, hogy az ideális sikeres vagy áldott személy, nek mit kellene tudnia? Analitika adja, Freud annyit mondott, szeretné is dolgozni, tanuljon meg az ember. Ez egy fontos dolog. Tehát egy ideális ember tud, szeretni és tud dolgozni. Érezzük, hogy ez, hogyan szeretünk, meg hogyan dolgozunk, ez már sokban emberi. Ehhez hozzátette Cabot, hogy a munka és a szeretet mellé szükséges az embernek tudnia játszani, és szükséges Istent megismernie. Ha nem tudsz játszani, akkor nem tudsz a gyerekkel jó kapcsolatot kialakítani. Sőt, még olykor szexuális zavarba is okoz, mert nem tudunk együtt játszani. Pedig az is egy szép játék. És a munka és a szeretet ugyanúgy érezzük annak. Hisz a munkával előállnak dolgok. A rombolással az nem munka, az rombolás. És a szeretet pedig épít. Ezt is tudjuk. Ezt egy kicsit bővebben Maslow megpróbálta végül is a sikeres általa úgy fogalmazott, hogy érett személyiségjegyek, amifele végül is a minden pszichológiai irányzat próbálja az egyént formálni. De ki a maga pszichoterápiás és önismereti struktúráján belül, mert korlátaink vannak. És Maslow egy olyan mintavételt vett az emberiségből, akiket a környezete sikeresnek ítélt, éretnek ítélt, elismerték őket, mert azt mondták, hogy ezek az emberek, ez tudott valamit. Talán olyan, mint a Bibliában a bölcsember. A bölcsember képe. Prédikátor levele. Vagy a példabeszédeknél. Az bölcsesség szeretete. Tehát ez a bölcs embernek valójában az összetétele, és e felé minden embernek van esélye fejlődeni. Azt úgy fogalmazott, hogy önmegvalósításuk sikeres volt, tehát hogy ezt a közösség is elfogadta. Hát ennyi minden összegyűjtött ezeknek az embereknek a vizsgálata során, hogy a valóságot hatékonyan észleli. Az ismeretlen nem félemlíti meg. Ha nagyon félek a változástól, akkor nagyon nehezen is fogok tudni változni. Van, hogy mi személyiségünknél fogva nagyon félünk a változástól. Ha nagyon erős bennünk a kényszeresség, akkor mi nagyon nehezen tudunk bármi változáshoz jól viszonyulni. De ismernünk kell ezt a tulajdonságunkat, és aztán valahogy jól kezelni. Tehát a valóságot hatékonyan észleli, azaz a valóság észlelése aránylag egészséges, mert érzi időben a válságot. Valóság észlelés befolyásolják kívülről. Ma beszélgettem egy stoppal, fölvettem egy asszony, és érdekes volt ez a, hogy hogy látjuk mi a mai politikai helyzetet. Hát lehet általánosságokról beszélni, de azért eljutottunk ide a személyes felelősségig. És bár nagyon rövid időnk volt erre, és tudom jól, hogy egy csomó dolgot hibáztam, lehetett volna jobban is, meg csak kevesebbet is, de azért ezért is jobb most nem beszélni talán erről a témáról, mert azért érzelmeimben érintett vagyok ebben a témában, úgyhogy nem biztos, hogy jól fogok tudni erre reagálni, de ott megengedhettem, hisz egyszer találkozunk, jó, hogyha legalább azzal tisztában van, hogy próbálja kicsit jobban a valóságot észlelni. És a valóság nem csupán eddig tart, mert ez nagyon szűk látótér, persze ezt nem mondtam neki. Csak mi hajlamosak vagyunk ezt megtanulni, hogy eddig látunk, és akkor ez így nincs azzal semmi baj, csak nem veszed észre, hogy ettől azért bonyolultabb a világ. Ebben segíteni kell az embert, hogy a látása javuljon, mert amúgy nem látja meg a szép és jó dolgokat is, meg a gonosz dolgokat is, mert azért ne felejtsük el, hogy nem minden ember gondolkodik így, meg értékek alapján, hanem megvannak a sajátos értékeik, amik aztán utat is tör magának. De egy ilyen világban élünk is, ezzel nincs ezzel semmi dolog. Tehát a valóságot hatékonyan észlelem, akkor esélyem van jó döntést hozni. Tehát ha összetettebben látom a problémát, sokkal könnyebb abból egy jó végeredményt szülni, mint esetleg hályok kovács módjára megműteni egy szemet, ami lehet, hogy sikerekkel fog élni, de amikor már tudom, hogy hogyan kell azt a retinával esetleg úgy bánni, ahogy kell, azért az már szorongással is el fog tölteni, biztos, hogy már nem lesz olyan rutinos műtét, és nem biztos, hogy mindenkinek azért a szemét föl kell úgy. Tehát azért diagnosztizáljuk már, hogy mennyire van az beteg a látása és nem látás, azért meg kell ezt érteni. Aztán a sikeres és áldott személy az képes önmagukkal, az elfogadásra, a testemmel, érzéseimmel, szándékaimmal, bánatommal, fájdalmammal, vágyaimmal találkozni. El tudja fogadni a másikokban is ezeket, törekszik elfogadni. És a természettel szemben azaz, hogy vannak élet alapvető szükségleteim, az evés, ivás, ürítés, ez nem szégyennel tölt el, hanem része az életnek. Ez is nem könnyű, de hát része. Akkor az ideális és a sikeres ember az a spontaneizásra képes. Azaz felismeri a pillanatba adott, én úgy fogom, a kegyelmi pillanatot. Mert akkor már kontroll alatt van ez a pillanat. Mert ha csak úgy a pillanatot megragadjuk, nem biztos, hogy azzal jól élünk. Tehát ehhez kell egy kegyelem is, hogy azzal jól tudjunk élni. Tehát ezáltal nyújtott örömet be tudja fogadni. vagy éppen azt mondja, hogy az által a kínált örömet most nem akarom elfogadni. Mert akkor vagyok spontán, hogyha én most kihúzódom. Aztán van egyfajta feladatközpontúsága az egyénnek, azaz képes feladatokért tenni. Van benne kurázsi, azaz képes célirányosan gondolkodni, annak érdekében akarni, tenni, cselekedni. Tehát kell, hogy egy ilyen karaktervonás jelen legyen, akkor tud távolságot tartani, azaz, hogy tud egy intim szférát teremteni. Hogy ez most mondjuk a mi családunk. És ezt védem, és ebbe bizonyos személyeket, vagy áramlatokat csak szűrőn keresztül engedek be. És nem az, hogy mert ez az enyém, nehogy valaki hozzájusson. Ez görcsös. Ez nem engedi ott se szabadon, ahol szabadon kell engedni. Tehát nem mehet semmiféle iskolai rendezvényre. Csak velünk vagy. Jó, ezt elfogadja a gyerek egy darabig, és utána nem tudjuk, hogy mit szülünk. Na, tudja a szülő, hogy hát azt tudom, hogy vannak olyan megbízható tanárok, ott nem lesz annyira a drog, meg az alkohol jelen. Gyerekem, menjél. Ha azt veszem észre, hogy még nincs szülői felügyelet se, vagy nincsen iskolai felügyelet, vagy jó, hát ha az a tanár, aki velük együtt szívja a szívét, meggondolom, hogy körülbelül hogyan meg mint tegyem. Tudod, fiam, vannak nekem ezzel kapcsolatosan valamilyen kitétellel elmehet. Esetleg, de lehet, hogy akkor sem. Aztán tud az ilyen ideális személy, sikeres személy, függetleníteni magát a kultúrától és a környezetétől. Ez rettentően nehéz feladat, mert azért akaratlan is mi magyarokként gondolkodunk, jelen magyarokként, ha nem is a magyaroknak a lelkülete szerint, és itt csak mondjuk a szabadságharcos hősökre emlékezünk, hogy voltak, akik a szabadságért életüket adták, és valakik nem tudnak szabadok lenni, mert kényszerpályán mozognak, de ez egy idea. De azért érezzük, hogy az örökségből mennyit tartottunk meg. És akkor tehát a kultúrától, hogy nem az fog elsőrenden engem befolyásolni. Nem a divat mondja meg, hogy ki vagy. Tehát képes vagy magadat meghatározni azon kívül is. És esetleg egy olyan negatív családban, ahol szinte nincs egy élő sejt, mert annyira diszharmonikus mindenkinek a kapcsolata, de a gyerek meg a szeretne, mi ki szeretne ebből szakadni. És talál egy tanárt, vagy egy lelkész, vagy valakit, aki mellett kezd átváltozni, mert lát értelmes célokat, meg tapasztal szeretetet, és ebből adódóan a környezetétől kezdi lezárni magát. Te mondhatod rám, hogy ilyen vagy, olyan vagy, ezt naponta megkapom, de mégsem érint ez már legbelül. Egy érett személynek el kell jutni erre a szintre, érdemes. Mert különben nagyon komoly szorongást tud ez okozni. A másik, hogy befogadás az állandó frissességre, nyitott a kihívásokra való válaszadásra, tehát nyitott választ adni. Nem csak az, hogy frissítem az ismereteimet, csak szívom magamba, hanem én ezeket tudom is kellően jó válaszokat megszülni. Tehát dinamikus ez. Van, amikor még csak szívjuk magunkba, de aztán tudok ezekkel jó párbeszédet is folytatni. Aztán nyitott, és itt van a transzcendencia, végtelen horizontokra, a legvégső kérdésekre, tehát a halál témáját nem kerülgeti, mint macska a forrókását, megbirkózik vele. Létkérdésekről, hogyha én valamiért vagyok, miért vagyok, honnan jöttem, valóban állatokhoz tartozunk, és csak azoknak valamelyik reprezentánsa vagyok, vagy van bennem valami emberi megkülönböztetett, ami az állatnál ösztön, az nálam is ösztön, de én bennem van valami olyan, ami tudat, van bennem valami erkölcsi tudat, stb. Ezeket mérlegelem, és ezekben keresek kérdéseket. Aztán a sikeres személy, hogy szociálisan érzékenység, azaz, hogy van empátiakészsége és részvétkészsége, képes mély, de szelektív társas kapcsolatokra, azaz képes megválogatni a közösségét, nem személyválogató. De pont azért, mert nem lehetek mindenkinek mindenné. Krisztusban az evangélium igen. Csak a magánéletemben nem tehetek én mindent. Szinte önmagamat adom, ha csak nem, ez egy Istentől kapott küldetésem. De akkor is kell nagyon mély és megfitt kapcsolatot ápolnod Istennel. Egy szerzetes maximum ezt tudja. Nagyon mély Istennel való kapcsolatod, de viszont a közössége is egy olyan, akikkel olyan mély kapcsolatba tud lenni, hogy az emberit adják bele, hogy legyen muníciója ott, ahol aztán mindenkinek mindenné kell legyen. Aztán egy demokratikus jellemszerkezet is tartozik hozzá, képes arra, hogy közösen gondolkodjunk, tiszteletbe tartja a másiknak a határait, képzeteit, világlátását, de ahogy érzitek, hogy van benne a szeretetből való dinamika, hogy a kihívás elé is tudja a meghittség alapján vinni. Van egyfajta etikai szilárdság, a célokat az eszközökkel nem kapcsolja össze, tehát a cél szentesíti az eszközt. Ez egy dilemma, mert a cél nem biztos, hogy olyan eszközökkel lehet csak eljuttatni. Tehát van etikai mérlegelése. Az ellenségtől mentes humorérzékre képes az, hogy nem megbántani akar a szavaival, hanem inkább derült sugározni, de nem inkább megbántani. Ezt is tanulnunk kell. Én is érzem, néha megsértek embereket, úgyhogy bocsánat. Nekem még ezt fejlődnem kell. Ebben rendesen. És van egy alkotó képesség, kreativitás, amit valahogy Maslow úgy gondol, hogy nyomot hagy. Nem tűn el nyomtalanul ez a személy. Nem vész ködbe. Valahogy nem ez, ahogy a mafiózók állnak a sírnál, és emlékezünk rá, hogy milyen voltál. Tehát, hogy azért generációkon keresztül azért a nagyapáról lehet, hogy fog mesélni majd valaki. Tehát képes valamit olyan emberit cselekedni, ami valahol emberi értéket sugárzott.